Nem csak a Fidesznek és Kelemen Lászlónak vannak kérdéseik, több tucat népszavazási beadvány érkezett az OVB-hez. 2007 Európa. A debreceni kertvárosiak nem engedik a környékükre költözni az értelmi fogyatékosokat. Egy éve kezdődött a háború, ma sem sokkal jobb a helyzet Libanonban, két hónapja ostromolnak egy menekült tábort. És 41 fok, ezt ígérik a meteorológusok a jövő hétre, minden eddiginél komolyabb kánikula jön Magyarországra. Jó estét kívánok! Özönlenek a népszavazási kérdések az Országos Választási Bizottsághoz. Az elmúlt három nap alatt 40 beadvány érkezett. Közben pedig folytatódik a vita a hétfőn beadott kérdésekkel és ellenkérdésekkel kapcsolatban. A Fidesz a perceket számolja, frakcióvezetőjük szerint az ő kérdéseik védettséget élveznek. Kálmán László e-mailje ugyanis 1 perccel 4 óra után érkezett meg. A kormányszóvivő szerint viszont nem is az időrendi sorrend dönt.
Egy újabb szappanopera veszi kezdetét.
A Fidesz frakcióvezetője Kálmán László e-mailben beadott ellenkérdéseire reagált. Navracsics Tibor azt mondta, ők 1 perccel hamarabb nyújtották be a termőföldre, a gyógyszerárusításra és a kórház privatizációra vonatkozó kérdésüket. Így ezek több jogász állításával szemben szerinte védettséget élveznek. A politikus megmutatta azt az e-mailt is, amelyet Kálmán László 16 óra 1 perckor küldött el az OVB-hez.
Rögzítsünk néhány dolgot. Az első, hogy a 4 óra és a 4 óra 1 perc között pontosan 1 perc különbség van. A második, a 4 óra 1 perc az pontosan 1 perccel van később, mint a 4 óra. Vagyis nem előzte meg az e-mailes kérdés, a Fidesz által benyújtott kérdést.
Mindenkinél 4 óra van?
A kormányszóvivő szerint a Fidesz jogászokkal vitatkozik, hiszen a népszavazási kérdések benyújtásánál nincs sorrendiség, csak a már hitelesített kérdéseknél kell kizárni az azonos tartalmú beadványokat. Az MSZP frakcióvezető helyettese pedig azt mondja, a Fideszt igazából nem is a népszavazás érdekli.
Hosszú ideje volt a Fidesznek arra, hogy megkezdje az aláírásoknak a gyűjtését, nem tette meg. Ebből is látszik az, hogy nem a tartalom a fontos számukra, nem az egészségügy, az felsőoktatás vagy a földtulajdon a fontos, hanem sokkal inkább a hatalom megszerzése.
Az elmúlt három napban 40 népszavazási kérdést nyújtottak be az Országos Választási Bizottsághoz. Kettő a Fidesz kérdéseihez hasonlóan ismét a termőföldre és a kórház privatizációra vonatkozik. A táblázatban válogatott kérdéseket látnak. Van, aki arról szavaztatna, hogy ne kelljen fizetni a kenyérért, a tejért és a palackos vízért. Van, aki arról, hogy felezzék meg az alkotmánybírók fizetését. Akad, aki a képviselők fizetését tenné függővé a parlamenti részvételtől. Ilyen és ezekhez hasonló népszavazási kezdeményezéseket is kapott az OVB. Miután költségvetést érintő kérdésekről nem lehet népszavazást tartani, nagy részüket valószínűleg elutasítja a testület.
Elindult a nyomozás a fideszes képviselő vasárnapi igazoltatásának ügyében. Az ügyészség hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás gyanúja miatt nyomoz. Lengyel Zoltánnál nem voltak papírok, amikor igazoltatni akarták a rendőrök, a szóváltásból dulakodás lett. A politikus aztán feljelentette a rendőröket, amiért azok szerinte megverték. A rendőrök pedig Lengyel Zoltánt, amiért szerintük a politikus megütötte egyiküket. Azóta állítólag találtak egy szemtanút is.
A központi nyomozóügyészség vezetőjénél kezdte a napot Lengyel Zoltán ügyvédje, hogy beadja a fideszes képviselő feljelentésének másolatát.
Hozom, mert nekik még nincs meg.
Akkor még valóban nem kapta meg az ügyészség az eredeti dokumentumot a rendőrségtől, de pár órával később már igen, a budapesti. El is rendelték a nyomozást. Azt vizsgálják, amit Lengyel Zoltán állít, hogy igazoltatás közben és amikor bevitték a kapitányságra, bántották a rendőrök. Akik ennek az ellenkezőjét állítják, hogy a képviselő ütött. Ebben az ügyben is megindult a nyomozás. A budapesti rendőrfőkapitánya kollégáinak hisz, ez tegnap kiderült az estéből. Tóth Gábor itt mondta, hogy egy civil is látta, mi történt.
További tanú, aki látott, így van, látott ebből az eseménysorból részleteket. Egyértelművé teszi számomra, hogy mi történt, de a nyomozóügyészségnek a feladata, hogy valamennyi körülményt beszerezzen, értékelje és feltárja az ügy részleteit.
Lengyel Zoltán ügyvédje is azt szeretné, ha az ügyészség nyomozna, mert az ő dolguk, mint mondja, nem a rendőröké, hogy magukról nyomozzanak.
Ne a rendőrség kutasson tanút, és ne 4 nap múlva kerüljön el egy tanú, mert akiről eddig senki nem beszélt. Ugye az első verzió az volt, hogy majd a kamerák rögzítettek ott felvételeket az alagútnál, aztán kiderült, hogy nem rögzítettek, aztán a második verzió, hogy a kapitányság kamerái rögzítettek, azok se rögzítettek, akkor volt itt egy gyorshajtásos verzió.
Kerestük a képviselőt is, hogy ő miként emlékszik a lehetséges tanúra, de nem hívott vissza.
Itt pontosabban a hátam mögött lévő területen igazoltatták a képviselőt. Erről látott, láthatott részleteket a szemtanú, akit kerestünk. Kollégáját találtuk meg.
A fiatalember, akit nem mutathatunk, azt mondta, hogy neki nem beszélt rendőri brutalitásról a kollégája. Igaz, nem látott mindent.
Romlik a magyar kormányzás hatékonysága, ez áll a Világbank legfrissebb jelentésében. A szervezet több mint 200 ország kormányának munkáját értékelte. Az elemzés szerint Magyarországon leginkább a politikai stabilitás csökkent, amit a tavaly őszi események okoztak. 3 éve még a 200-as lista elején foglaltunk helyet, most már csak a közepén.
Az ilyen és az ehhez hasonló jelenetek miatt állítja a Világbank, hogy Magyarországon drasztikusan romlott a politikai stabilitás. A kormányzati teljesítmény is romlott. A táblázatból jól látszik, hogy Nagy-Britanniában csaknem 95%-ra értékelik a kabinet működését. A magyar kormány teljesítményére 20-szal kevesebb pontot adott a Világbank. A jelentés szerint 2002 óta folyamatosan romlik a kormányzat hatékonysága, főként a közszolgáltatások és a közigazgatás minősége.
Nyugodtan.
Az elemző nem számít arra, hogy a jelentés bármilyen reakciót is kiváltana a kormányból.
Az ellenzék vélhetően felhasználja majd kommunikációjában ezeket a megállapításokat a kormány ellen, azonban a kormány továbbra is várhatóan csak a javuló gazdasági mutatókról fog beszélni. A kormány számára ezért ez a jelentés egy sok közül.
A kormány szóvivő szerint a kabinet igenis komolyan veszi a Világbank elemzését.
Átalakítja a kormányzati munkának a működését, átalakítja az intézményrendszert, a háttérrendszert, tehát a legutóbbi kormány átalakításnak is ugye pont ez volt a cél, hogy a munka hatékonyságát javítsa, jobban működjön a kormányzat.
A Világbanki jelentéseket főként a befektetők figyelik. Ők ugyanis egy-egy kedvezőtlen értékelés után akár teljesen is elfordulhatnak az országtól.
Az új befektetéseket elriaszthatja Magyarországtól, hiszen a kockázata nagyobb befektetésnek abban az esetben, ha egy olyan térségben történik ez, ahol a kormány stabilitása gyengül. Ezen kívül olyan ágazatokat érinthet még súlyosan egy ilyen jelentés, mint például a turizmus.
A felmérés szerint egyben azért jól teljesített az ország. Minőségi törvények készülnek, amelyek jól szabályozzák az emberek egymás közötti kapcsolatát.
Harmadszor kezdődik előről az a per, amelyet a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet indított az Országos Atomenergia Hivatal ellen. A második másodfokú tárgyaláson ugyanis a bíróság újra visszaküldte az ügyet első fokra, pontatlanságok és hiányosságok miatt. A TASZ eredetileg azért indított eljárást, mert szerinte az Atomenergia Hivatal közérdekű adatot tartott vissza, amikor nem hozta nyilvánosságra a paksi atomerőműben 2003 tavaszán történt üzemzavar kármentési dokumentumait. Nem örülnek a fogyatékosoknak a debreceni kertvárosiak, és ez enyhe kifejezés. Próbálják megakadályozni, hogy az egyik ottani utcába értelmi fogyatékosok költözzenek. Megfellebbezték az építési engedélyt, mert félnek, hogy csökken majd ingatlanjaik értéke, és féltik tőlük, mármint a fogyatékosoktól a gyerekeiket is. Ha a lakók holnapig nem vonják vissza vétójukat, az alapítvány elveszíti 50 milliós állami támogatását.
Jelenleg 10 értelmi sérült fiatal lakik a Fényfelé Alapítvány otthonában, Debrecen kertvárosában. Dolgoznak is, kosarakat fonnak, szőnyegeket készítenek. Ez az egy lakás azonban kevésnek bizonyult, ezért az alapítvány új családi házat vett. Ebbe a 200 négyzetméteres ingatlanba átalakítás után 10 sérült fiatal költözhetne be, ha a szomszédok nem vétózták volna meg az építési engedélyt. A környéken élők ugyanis azt mondják, nem szívesen élnének fogyatékosok társaságában, mert föltenék tőlük gyermekeiket, ráadásul házaik is veszítenének értékükből.
Az ajándékot, amit itt most látható, visszakapták, de mind a két szomszédtól visszakapták. Átsevették tőlük. Azt mondták a szomszédok, hogy nem akarnak velük megismerkedni.
Az alapítvány vezetője szerint a szomszédok szóba se akartak állni a fiatalokkal, amikor pedig bemutatkozásként ajándékot vittek a lakókhoz. Egyikük megfenyegette őket, hogyha nem mennek el, rájuk engedi a kutyát. Természetesen megkérdeztük a szomszédok véleményét is. Az egyik úr ugyan nyilatkozott nekünk, de már ezt nem engedélyezte, hogy az interjút vágott formában, riportunkban bemutassuk.
100% a lakóotthonban.
Bordán Ákos, a Kézenfogva Alapítvány vezetője már számos lakóotthon kialakítását segítette, de ilyen esettel még nem találkozott.
Nagyon sokszor keverik őket a pszichiátriai beteg emberekkel. A pszichiátriai beteg emberekről meg bűnözők és egyéb szexuális bűncselekmények elkövetői jutnak az embereknek az eszébe. Tehát nagyon-nagyon mélyek ezek az előítéletek.
A szakember szerint fontos lenne, hogy mindenki tisztában legyen vele. Az értelmi fogyatékos emberek semmivel sem veszélyesebbek másoknál.
Sőt, nem sokára jön egy kínai gőzgombóc, ami nem is gőzgombóc, mindjárt megmutatjuk, illetve megtudhatják, hogy mi valójában, de előbb nézzük meg, hogy mi lesz még a híradóban. Indul az áradat, magyarok tízezrei mennek holnap és holnap után az Adriára, mindjárt élőben kapcsolunk. 41 fok, ezt ígérik a meteorológusok a jövő hétre, minden eddiginél komolyabb kánikula jön Magyarországra. Útvonalat és közlekedési eszközt kellett váltania a magyar delegációnak Afganisztánban. Bombát találtak ugyanis azon az úton, ahol a konvoj utazott volna. Göncz Kinga és a politikusok végül helikopterrel mentek Baglan tartományba a magyar katonákhoz, a robbanó szerkezetet pedig hatástalanították.
Afganisztánban gyakran kiszámíthatatlan a helyzet, ezt a magyar külügyminiszter a saját bőrén is megtapasztalhatta. Éjszaka robbanó szerkezetet találtak a küldöttség tervezett útvonalán, így a kis delegáció nem autókonvojjal, hanem helikopterrel indult el a magyar újjáépítési csoport központjába, Polikumriba. Ott viszont az egyik légijármű meghibásodott a több mint 40 fokos hőségben, így a küldöttség gépkocsikkal tért vissza Mazar-i-Sharifba egy beteg miatt némi késéssel, de biztonságban. A program Polikumriban már nem tartogatott ilyen meglepetéseket. A magyar külügyminiszter a helyi vezetőkkel tárgyalt, meghallgatta a kéréseiket, majd megnézte az ökumenikus segélyszervezet által épített téglagyárat, amely hamarosan 100 embernek ad munkát a térségben. Az első 16 állásra több mint 200-an jelentkeztek. Nagyon nagy szükség van a munkahelyekre. A híradót Molnár János tudósította Mazar-i-Sharifból.
Meghiúsított egy merényletet a spanyol rendőrség. Santander városban letartóztatták az ETA Baszk szeparatista szervezet egyik feltételezett tagját. A 22 éves fiatalember állítólag egy Nagy-Britanniába tartó kompon akart robbantani. Spanyol lapértesülések szerint célpontjai között volt a santanderi bíróság is. A hatóságok nyomoznak egy női bűntárs után, és keresik a férfi autóját is. A két ember előzőleg egy Santander közelében lévő kempingben töltötte az éjszakát. A férfi hátizsákjában időzítő kapcsolóórát, gyújtószerkezetet és egy pisztolyt találtak a rendőrök. Robbanásveszélyes a helyzet Libanonban, erre figyelmeztettek izraeli szakértők a libanoni háború kitörésének egyéves évfordulóján. A kormány hadsereg nehéz tüzérsége egész nap lőtte a Nahr el-Bared menekült tábort. A városrészt több mint két hónapja ostromolják, hogy kiűzzék onnan a szélsőséges iszlámista fegyvereseket, és ez csak egyike a térségben folyó harcoknak.
Egymás után csapódnak be a gránátok a menekült tábor romjai közé. Onnan viszont a házilagos bunkerekből erős gépfegyverpűz fogadja a támadókat. A hírügynökségek kamerái biztonságos távolból vették fel a harcokat. Itt viszont azt is látni lehet, mi történik odabenn. Ezeket az egyedülálló felvételeket a magyar televízió tudósítója Algaui Hesna hozta néhány hete Libanonból. Az állapotok azóta még rosszabbá válhattak a teljesen rommá lőtt városban. A Közel-Keleten nem az észak-libanoni hadművelet jelenti az egyetlen konfliktust. A libanoni-izraeli határon a nemzetközi békefenntartók jelenléte ellenére megsértik a tűzszünetet a Hezbollah gerillái. Délen a gázai övezetben pedig az izraeli hadsereg lépett akcióba. A harckocsikkal azért vonultak be ebbe a palesztin zónába, mert a gázai belviszályban győztes Hamas szervezet fegyveresei már izraeli célpontokat támadtak.
Tehervonat és személyvonat ütközött Atén közelében, majdnem 50-en megsérültek, közülük 25 embert kórházban ápolnak. A baleset a reggeli csúcsforgalomban történt, a személyvonat tele volt utasokkal. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta az ütközést.
Volt, akit csak kísérni kellett. Másokat hordágyon szállítottak el a baleset helyszínéről. Több tucat sérültet a sínek mellett láttak el a mentők. Az utasok többsége ingázó volt. A baleset ugyanis a reggeli csúcs idején, 7:30 előtt néhány perccel történt. Akkor ütközött össze a Korinthosz felől Athénba tartó vonat a szemből érkező tehervonattal. A szerelvények ugyan nem siklottak ki, de az ütközés erejétől a mozdonyok szabályosan leugrottak a sínekről. A hatóságok még nem tudják, mi okozta a szerencsétlenséget. Annyi bizonyos, hogy a két vonatnak nem lett volna szabad ugyanazon a sínpáron haladnia. Annak kivizsgálása azonban még hetekig is eltarthat, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba miatt történt a baleset.
6 hegymászó meghalt, amikor elsodorta őket egy lavina Svájc középső részén. A lavina a Berntől 90 kilométerre fekvő Jungfrau csúcson temette maga alá sportolókat. A hegymászók két külön csoporthoz tartoztak. A baleset a 4100 méteres csúcs alatt néhány száz méterrel érte őket. A hegyi mentők mind a 6 holttestet megtalálták. Ítéletidő van Romániában. Egy ember meghalt, amikor az éjszakai viharban rádőlt egy fa. Az orkán máshol is fákat csavart ki, a villámlás miatt pedig kigyulladt egy műemléktemplom.
Tombolt a vihar éjszaka Bukarestben. A heves széllökések és az eső elől, aki tudott, az épületek fedezékébe húzódott. Az esernyőnek nem sok hasznát vették. A szél fákat csavart ki, az ágak több autót is megrongáltak. Padölt a sinekre Dél-Romániában is. Ezt a vonatot még időben sikerült lefékezni. Villám csapott a türgovistai templom tetejébe. Az 500 éves műemléképületben csak hajnalra sikerült eloltani a lángokat. A vihar szabályosan letarolta az erdőt a kelet-romániai Bucsecs hegységben. Hargita megyében pedig órákig megmaradtak a kavics nagyságú jégdarabok.
Ha a romániaihoz hasonló viharokra nem is, azért hűvös szélre bizony kell számítani az Adrián. Holnap-holnap után turnusváltás van, magyarok 10000-re indulnak el Horvátországba. Splitben pedig már mi is ott vagyunk, ott van kollégám Fekete Norbert. Szevasz Norbi, ezek szerint beköszöntött a bora, ugye?
Így van, ez 2 nappal ezelőtt érkezett ide. Szervusz Kriszta, jó estét kívánok a nézőknek. Hát olyan időre, mint Romániában itt végképp nem kell számítani. Szóval, mint mondottam, 2 nappal ezelőtt megérkezett a bora, és valami elképesztő hideg széllel, éles, metsző, észak-észak-keleti széllel érkezett meg, időnként 100-150 kilométeres széllökéseket produkálva. Ennek ellenére, hogyha éppen állt a szél, és napon volt az ember, akkor viszont nagyon meleg volt. De hát ez jellemző itt az Adriára. Ilyen idő várható, és most már elmúlt egyébként a bora, most már gyönyörű napfényes idő van, bár a szél egy picit még hűvös, de az még jól is jön a strandon.
Az odautazók vigyenek tehát pulóvert, de mire számítsanak az utakon? Mi a helyzet most? Mit hallottál?
Nagy útfelbontásról vagy elterelésről az autópályákon egyelőre nem tudni. Ami fontos, hogy azok, akik Horvátországba indulnak Magyarországról, azok jobb, hogyha a szombat délutánt választják, ezt egyébként tapasztalatból mondjuk, akkor nagyon gyérforgalom van a tenger felé. Zágráb felé viszont érdekes módon szombaton nagyon sokan közlekednek, akkor van ugye a turnusváltás. Végig az autópályák, illetve nem az autópályák, hanem az autóutak a tenger mellett nagyon forgalmasak egész hétvégén, hiszen a helyiek is ilyenkor közlekednek, jönnek, mennek itt a tengerparton. Úgyhogy azt ajánljuk tapasztalatból is, hogy inkább a szombat délutánt, vagy ami még jobb, a vasárnapot, vagy bármelyik mondjuk péntek éjszakát válasszák, akkor biztos, hogy gyérforgalom van.
Ez tehát a forgalom, de mire kell figyelni mondjuk a rendőri ellenőrzéseket tekintve, mondjuk például ellenőrzik a gyorshajtókat, próbálják őket kiszűrni, mennyire büntetnek?
Abszolút ellenőrzik a gyorshajtókat olyannyira, hogy nem is lehet felfedezni őket az autópályán. Rendőrökkel beszélgetve ők mondták, hogy civil autókkal jönnek, mennek a strádán, ami azt jelenti, hogy hát nem lehet őket felismerni, de nem csak ezért kell betartani a 130-at, egyébként itt is 130 km/h az autópályán a megengedett sebesség. Ami még nagyon fontos, hogy éjjel-nappal bárhol, városban, városon kívül föl kell kapcsolni a tompított fényszórót, ezért is büntetnek, ez 300 kunát ér, ez nagyjából 10 000 forint, úgyhogy nem érdemes kockáztatni. Amire még nagyon figyelnek, az a biztonsági öv és a mobiltelefon. Ugyanúgy, ahogy Magyarországon nem lehet kézből telefonálni, ez is súlyos tízezrekbe kerülhet.
Köszönjük szépen, Norbi, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra Splitben, köszönjük. Nem bora, de hűvös, az van a Balatonnál is. Ott is készülnek a hétvégére, és várják a kánikulát. Ott is van egy kollégánk, Csutorás Róbert személyében. Mi a helyzet, Robi?
Jó estét kívánok! Hát annyira azért nem rossz itt nekünk, hasonló a helyzet, úgy látom, mint az Adrián, és hát az is igaz, hogy ma is még csak a legbátrabbak merészkedtek bele a Balatonba. Ez az idő is inkább a szörfösöknek és a vitorlázóknak kedvezett, azért nagyon sokan napoztak a strandon is, de valójában mindenki úgy, ahogy mondtad, itt is a hétvégét várja nagyon, akkora ígérik az igazi strandidőt, jövő héten pedig állítólag kánikula lesz. Egyébként tényleg nagyon sokan vannak itt a Balatonnál, olyannyira, hogy például itt Siófok környékén már szinte lehetetlen szállást találni, úgyhogy akik ide készülnek, azok számítsanak erre is, és persze arra is, hogy holnap, pénteken újra nagy lesz a forgalom a Balatonra vezető utakon is.
Dübörög a főszezon, Csutorás Róbert jelentkezett a Balatonról, és mindjárt a híradó után folytatja a balatoni nyárban. És még mindig időjárás, megint jön a kánikula, nem is akármilyen. A meteorológusok a jövő hét elejére 41 fokot jósolnak. Az orvosok ilyenkor azt tanácsolják, hogy akinek nem muszáj, ne menjen a napra. A legnagyobb veszélyben az idősek vannak, de a gyerekekre is jobban oda kell figyelni.
A belvárosban ma 20-21 fokot mutattak a hőmérők. Néhányan még vastagabban is öltöztek a hűvösebb idő miatt. A jövő héttől viszont ismét hőségriadóra kell számítani. A meleg Szlovénia és Horvátország felől érkezik. A legmelegebb kedden a Duna-Tisza közén lesz, ahol 39-41 fok is lehet. Bár ritka az ilyen hőség, de a meteorológusok nem számítanak arra, hogy megdől a meleg rekord.
A legmagasabb hőmérséklet, amit Magyarországon eddig hivatalosan mértek, az 41,7 fok. Ezt 2000. augusztus 21-én mérték Békés Csabán.
Nyaranként nem ritka a nagyobb hőingadozás, ilyenkor viszont az orvosoknak is több a munkájuk. Legtöbbször az idősek fordulnak orvoshoz.
Azt tanácsolom, hogy idős szívérrendszeri vagy légúti betegségben szenvedő emberek a déli meleg-melegebb órákban, ha nem muszáj, nem menjenek ki az utcára.
Ezen kívül még azt is tanácsolják, hogy igyanak sok vizet, öltözzenek szellősebben, és ha lehet, menjenek klimatizált helységbe.
Kiengedték Tomcatet a fogdából. A férfi tavasszal egy robbanóanyagokkal zsúfolt panellakásban vették őrizetbe. A jobboldali aktivistát lakhelyelhagyási tilalommal engedték ki. A szakvélemények szerint a lakásban talált anyagok bármikor felrobbanhattak volna. Első fokon több mint egy éves börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki valaki más helyett vonult be a kecskeméti börtönbe. Azt is újra elítélték, aki helyett börtönbe ment. Persze neki még az eredetileg kiszabott büntetést is le kell töltenie. Emellett a büntetés végrehajtás az állraptól 2,5 milliós kártérítést is követel. Ez a majdnem egy éves teljes ellátás költsége. Megnősült a világ legmagasabb embere, a 2 méter 36 centis kínai Pao Xi Sun Mongóliában vette el menyasszonyát, aki mindössze 170 centi magas. Az 56 éves pásztort ezután a hagyomány szerint teával kínálta a feleség családja. Ez a gesztus azt jelenti, hogy befogadták maguk közé. A férfi egyébként tavaly óta hivatalosan is a világ legmagasabb embere, akkor egy tunéziai férfitől vette át a címet, miután kiderült, hogy 2 milliméterrel magasabb nála. Papírgalacsin vagy gőzgombóc, azért nem mindegy. Állítólag eddig senki sem kérdőjelezte meg, hogy amit egy pekingi piac kifőzdéjében kínálnak, az valódi gőzgombóc. Aztán kiderült, hogy az ínyentséget sertéshús helyett kartonpapírral töltötték meg. A csalásra úgy derült fény, hogy fölvették rejtett kamerával.
Ezek a gőzgombócok kedvelt csemegének számítanak Kínában. 40-50 féle töltelékkel kínálják. A hozzávalók között azonban még véletlenül sem szerepel a papír. Egy pekingi piacon mégis ezzel töltik meg a tésztákat. Legalábbis ez derül ki egy tévéstáb rejtett kamerás felvételeiből. A képeken látszik, hogy a kifőzde alkalmazottai ilyen kartondobozokat gyűjtenek össze a környékről. A papírt ezután marószódába, más néven nátronlúkba áztatják. Az így megpuhult kartont 6-4-hez arányban zsíros darált húshoz keverik. A szakács szerint eddig még senki sem panaszkodott a minőségre. A kifőzdét minden esetre már vizsgálja a kínai rendőrség.
És akkor nézzük, hogy mi lesz ma este itt az M1-en. 21:55-kor kezdődik az este Mészáros Antóniával. Egyik vendégük Kálmán László lesz. A nyelvészt a legfrissebb hírek szerint megfenyegették.
Szervusz Krisztál, jó estét kívánok! Amióta új népszavazási kérdéseket fogalmazott, folyamatosan fenyegetik. Még munkahelyét is felgyújtanák Kálmán László nyelvész professzornak, aki a Fideszétől eltérő kérdésekre keresne választ a népszavazáson. Az este vendégét Kálmán László arról kérdezzük, miért szállt be a politikába. Aztán itt lesz Pokorni Zoltán, aki úgy gondolja, hogy valójában csak a Fidesz kérdéseire kell majd válaszolni, hiszen sorrendben megelőzték a civil kezdeményezést. Részletek este. Aztán megtudjuk, ellenséges kivásárlás vagy előnyös fúzió hozzá össze a MOLT és az ÖMV-t, és marad-e verseny a hazai üzemanyagpiacon. 10 óra után kezdünk, várom Önöket.
Ez volt a híradó csütörtök este, nézzük meg még egyszer a legfontosabb híreket röviden. Nem csak a Fidesznek és Kelemen Lászlónak vannak kérdéseik, több tucat népszavazási beadvány érkezett az OVB-hez. 2007 Európa, a debreceni kertvárosiak nem engedik a környékükre költözni az értelmi fogyatékosokat. Egy éve kezdődött a háború, ma sem sokkal jobb a helyzet Libanonban, 2 hónapja ostromolnak egy menekült tábort. És 41 fok, ezt ígérik a meteorológusok a jövő hétre, minden eddiginél komolyabb kánikula jön. Mindjárt kezdődik tehát a balatoni nyár, majd sport és időjárás következik. Híradó legközelebb 23 óra 20-kor lesz Bakos Piroskával. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!